És hát Isten áldja meg a gyerekeket is, a felnőtteket is, mindenkit. És azzal szeretném folytatni az Isten tiszteletet, hogy bekonferáljam a ma délelőtti igehirdetőnket, akit hát a gyülekezet jól ismer, egy igazi evangélista. Akárhol leteszitek, mindenkinek elmondja az evangéliumot. Ha nem hiszitek, próbáljátok el, menjetek vele sétálni valahová. Őt úgy hívják, hogy Miklós Tibor. Tibinek a szívének a legközepén ott van ez az evangélista elhívás. Most ő fogja tehát az Isten igéjét megosztani velünk. Aki nem ismeri őt, tudni kell azt, hogy ő fizikailag nem lát, tehát látássérült ember. De nagyon sokszor, amikor beszélgetünk, mindig mondja, hogy látod? Nem, én látom. De ő látja az Istent, és amit ő meglátott az Istenből, azt most megosztja velünk. Szeretném felolvasni az apostolok cselekedeteinek a 16. fejezetéből egy szakaszt, ami a mai alapige. Remélhetőleg megtalálom. Ez a történet arról szól, hogy van egy csapat, akik mennek és hirdetik az evangéliumot, és amikor hirdetik az evangéliumot Pál és a munkatársa, akkor különböző nehézségek és különböző problémák érik őket, és ebben a különböző nehézségek, problémákban az is beletartozik, hogy az evangélium hirdetéséért börtönbüntetést kapnak. És az apostolok cselekedeteinek a 16. fejezetének a 24. versétől ezt mondja az Isten igéje Pálról és a munkatársáról. Az pedig már, mint a börtönöl, ilyen parancsot kapott, hogy a belső börtönbe vetette őket, és a lábukat kalodába zárta. Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgy, hogy megrendültek a börtönök alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehúltak a bilincsek. Amikor a börtönöl felriadt az álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott, ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Erre az világosságot kért, beruhant és remegve borult Pál és Szilász elé. Majd kivezette őket, és ezt kérdezte. Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki, és mindazoknak, akik a házban voltak. Ő pedig magához fogadta őket azon az éjszakában, kimosta a sebeiket, azonnal megkeresztelkedtek egész házanépével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész házanépével együtt hisz az Istenben. Tibi, Isten áldjon téged.
Köszönöm, Pisti. Drága mennyei atyánk, hálát adunk te neked ezért a napért. Köszönjük, hogy együtt lehetünk, közösségben lehetünk. És hála és öröm van a szívemben, Uram, hogy itt van a Marika. Köszönjük, Urunk, hogy itt van köztünk, Uram, és hálások vagyunk érte, és kérünk, hogy áldjad őt meg, Uram, és köszönjük a te kegyelmedet, Uram. És kérünk, hogy most hadd, hogy a te igéd, Szent Szellemed ereje által hadd, hogy az szólaljon, és így taníts minket Jézus Krisztus nevében. Amen. Kennedynek van egy híres mondása, ami úgy szól, hogy ne azt kérdezd, hogy mit tehet az országod érted, hanem inkább azt kérdezd magadtól, hogy mit tehetsz te az országodért. Nem fogok politizálni, megígérem. De azért engedjétek meg, hogy ezt így fordítsam le a mi kultúránk, a mi keresztény kultúránkhoz ezt a kérdést. Akár úgy is kérdezhetem, hogy ne azt kérdezd, hogy mit tehet a gyülekezeted, érted, hanem inkább azt a kérdést tegyük föl magunknak, hogy mit tehetünk mi a gyülekezetért. De úgy is kérdezhetném, hogy a gyülekezet van értem, vagy én vagyok a gyülekezetért. Remélem, hogy az alkalom végén ezekre a kérdésekre kapunk választ. Az apostolok cselekedetében felolvasott ige szakasz, az nekem az egyik kedvenc ige szakasz. Ahhoz, hogy kicsit jobban értsük, nézzük meg a nagy képet. Az első fejezet 8. versében azt olvassuk, hogy miután eljön a Szent Lélek, erőt kaptok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, Judeában, Samáriában és a föld végső határáig. Ezeket az alapelveket, amit itt látunk az első fejezet 8. versében, ezek meg is valósultak. A második fejezetben bizonyára mindannyian tudjátok, hogy ott Péter apostol, amikor prédikált, 3000-en tértek meg, és hogyha végigolvassuk az abcselt, akkor látjuk azt, hogy a gyülekezet létszámban is, és az ige ismeretben is növekedett. Így a 16. fejezet 5. versében ott azt olvassuk, hogy az ige és a gyülekezet növekedett, és Isten Pál apostolt egy csapattal Ázsiából Európába vezette, így jutottak el Filippiben. Ott azt olvassuk az igében, hogy a Szent Lélek nem engedte nekik, hogy Ázsiába hirdessék az igét. Az Úr Jézus sem, és Isten sem engedte, és megértették. Azaz a Szent Háromság Istene nem engedte, hogy Pál apostol a csapatával Ázsiába szolgáljanak, hanem így jutottak el Európában és Filippiben. Ott szolgáltak azon a helyen, ahol imádkozni szoktak, és Isten megnyitotta Lidiának a szívét, hogy az evangéliumot meghallja, és megtért, és aztán tovább hirdették az igét egy szolgáló lánynak, aki megszabadult a démonjaitól, és hát azok, akik vele kereskedtek, azok mérgesek voltak Pál apostolra is, és hát a jutalomként, és zárójelben jutalomként börtönbe került Pál apostol és Szilással. Na most azt olvasok ott, hogy kalodába volt zárva a lábuk. Ezt azért ne úgy képzeljétek el, hogy így, ahogy most mi tűlünk ilyen kényelmesen, és így jól érezzük magunkat, tehát az egy folyamatos fájdalom. És nem lehet ott aludni. Tehát azért akkor, amikor hirdeted az evangéliumot, és igazságtalanul bekerülsz a börtönbe, akkor érzelmileg, hát én nem tudom, hogy én hogy éreztem volna magamat, de ott van bennünk az, hogy miért, mert az igazságtalanság velem szembe, hát én miért velem, stb. Föltehetjük ezeket a kérdéseket, de itt azt olvassuk a 25. versben, ami ki van vetítve, hogy éjfél tájt imádkoztak, és énekkel magasztalták Istent. Ha csak erről az ígéről kellene beszéljek nekem, hogy 3-4 óra elég lenne, de próbálok rövid lenni. De hogy milyen az, amikor szenvedsz, és igazságtalanság történik veled, és ott ülsz egy börtönbe, és kalodában van zárva a lábaid, és akkor imádkozunk. Hát nem jut az eszünkbe, hogy még imádkozzunk se. Kóri Ten Boom, biztos olvastátok a könyvét, hogy amikor ott volt a barakban, a koncentrációs táborban, akkor neki az jutott az eszébe, hogy adjon hálát a bolhákért. Hát ki tud hálát adni a bolhákért? Tehát én 2006-ban Argentinában, amikor kint voltam, szolgáltam, ott tényleg voltam ugyan a helyen, ahol csíptek a bolhák, nem tudtam, hogy mik azok, mert nem láttam őket, csak így ütöttem magamat, hát mi van itt? Tehát ez, aki nem lehet hálát adni. És itt azt olvassuk az igében, hogy ők hálát adtak imádkoztak, magasztalták Istent. Na most az, hogy megértsük azt, hogy mi történik erre, amikor Istent magasztaljuk, amikor imádkozunk, akkor mi, hogyan cselekszik Isten? Ezt szeretném, hogyha megnéznénk. Hát akkor, amikor azt olvassuk, hogy a bilincsek leestek mindenkiről, az ajtók megnyíltak, és az a hely ott megrendült. Na most, hogyha egy kicsit úgy elengedem magamat, és engedek egy kicsit az érzelemnek, ez csak az én gondolatom, amit most mondani fogok, tehát el tudom képzelni, hogy amikor Pál és Szilás ott dicsőítették, magasztalták az Urat, az Úr rátette a lábát a földre, és elkezdett erre dobolni, mert nem bírta ki, hogy csöndbe maradjon. Hát egyszerűen fantasztikus volt, és megrendült az a hely. Mosolyogtok? Mosolyogjatok, mert hogy akkor, amikor a szakadéknak a szélén vagyunk, akkor, amikor már az én erőmből, az én ügyességemből, okosságomból, bármennyire támaszkodok a saját magam eszére, és nincs tovább. Ott vagyok a szakadéknak a szélén, vagy úgy is mondhatnám, hogy egy szakadékban lógok, és egy kötelet fogok, és a kötélnek a végét fogom, és már nincs erőm, már nincs tovább, és a következő másodpercben el kell engedjem magamat. Na, az a pillanat, amikor, hogyha mi Istenre bízzuk magunkat, és segítségül hívjuk az ő nevét, és imádkozunk, és magasztaljuk őt, na akkor lép közben Isten. Ezt úgy nevezik, hogy hit. Mert a következő lépés az olyan, mint amikor a Pisti engemet vezet, akkor én vakon bízok a pásztoromban, mert bízok abban, hogy nem vezet egy gödörbe. Egyébként nem vezet gödörbe. Tehát, hogy az, hogy ezt még jobban megértsük, az Ószövetségben van egy fantasztikus része a 2 Krónika 20-ban, javaslom, hogy az első 30 verset majd otthon olvassátok el. Jósiás király idejében 3 ország megtámadta Izraelt. Jóval többen voltak. Ott a 12. versben azt olvassuk, hát Uram, látod, hogy tehetetlenek vagyunk, semmit se tudunk tenni, itt a vége, tehát nem tudunk más tenni, csak is rád tudunk tekinteni. Milyen lehetett akkor? És ott írja az ige, hogy ott voltak a gyerekek, a feleségek, és ott álltak és hallgatták Jósiást, ahogy imádkozott. És akkor Isten azt mondja, hogy Jósiás, ne félj, ne félj, ne félj, ne félj, kőszikla gyülekezet, ne félj, kedves hallgatom, bármilyen helyzetben vagy, mert ez a harc nem a tiéd, ez az Úrnak a harca, te csak maradj veszteg. Na most, igen, mi is így olvassuk az igét, és gondolhatod, hát igen, hát ez az elmélet, ez jól hangzik, ez ott van a Bibliában, jó, hát persze jól hangzik, de Jósiásék ezt gyakorlatba tették, úgy tették gyakorlatba, hogy azt mondja Jósiás utána, hogy amikor ezt hallották, akkor az egész nép arcra borultak, és imádták Istent. Akkor, amikor arcra borulunk, és Istent imádjuk, és imádkozunk, és őt magasztaljuk, az az a pillanat, amikor átadjuk magunkat teljesen neki, amikor a szakadéknak vége van, és ott a következő lépés, és hiszem, hogy az a következő, ahova teszem a lábamat, abban hiszek, hogy ott van az Úr Jézusnak az a szikla, amit megígér, hogy ő az, aki megtart minket. Ezt megtették Jósiásék, és úgy fejezték ezt ki, hogy az arc vonal előtt oda tették a dicsőítő csapatot. Na most milyen az, amikor így indulsz így a harcban? Hát általában a harcban mi van elől? A tankok, meg nehéz fegyverek. Na most itt ebben a háborúban elől van a dicsőítő csapat. Tehát ők hittek Isten ígéretében, Istennek a szavában, és ők azt tették, amire Isten vezette őket, és még a kisujjukat se kellett megmozgatni, mert Isten győzelmet adott nekik, és a Tekoa a sötétség völgyéből a világosság, a reménység völgyében a végén, reménység völgyévé vált, és ott dicsőítették az Urat. Na ez az az Isten, ez az a Szent Háromságnak az Istene, akinek a nevében Pál apostol és Szilás itt a börtönben, amikor ott szenvedtek éjfél tájt, amikor ők imádkoztak és dicsőítették az Urat, akkor nyíltak meg a börtönnek az ajtajai, és megrendült az a hely, és minden bilincs leesett. És ez az, amikor, ez az a pillanat, amikor Istennek adjuk a teret, amikor átadjuk magunkat Istennek, amikor itt hitben lépünk, teszünk egy hitlépést, akkor Isten cselekszik. És itt most látni fogjuk, hogy Isten itt hogy cselekszik. A börtönőr így álmában, amikor fölébredett, és látta, hogy itt minden ajtó nyitva van, végezni akart magával, és akkor Pál apostol kiáltott, hogy állj, itt vagyunk, nem szöktünk el, ne tegyél semmi kárt magaddal. És hát nem tudom, itt ez a 30. vers, hát ki az, aki nem azt szeretné hallani, ahogy mondja itt a 30. versben ez a börtönőr, hogy mit tegyek, hogy üdvözüljek? Wow! Milyen az, hogyha Madarász Gabihoz oda menne valaki, oda megy egy 20 éves srác, és azt mondja neked, Gabi, hogy fú, mit tegyek, hogy megismerjem személyesen Jézust? El tudom képzelni, hogy Gabi kibújik a bőréből. Szóval ez az, amit itt látunk az igében, amikor Isten cselekszik, amikor átadjuk a teret a Szent Szellemnek, hogy ő cselekedjen. Na most az, hogy mit tegyek, hogy üdvözüljek, ez az a kérdés, amit egy picit így az én fogalmazásom szerint, engedjétek meg, hogy átfogalmazzam egy picit, hogy mit tegyek, hogy én is megismerjem ezt az Istent, akit itt látok cselekedni. Hogy ki ez az Isten, akit ti ebben a helyzetben imádtok és dicséritek? Ki ez az Isten, aki ilyen csodákot tesz? Ez az az Isten, akit én is meg akarok ismerni. Akarom, hogy az az Isten legyen az én életemben, és akarom, hogy az az Isten ott legyen az én szívemben, mint úr, mint király. Valahogy így ezt fejezi ki ez a börtönőr. És a válasz nagyon egyszerű. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, üdvözülsz mind te és mind a te házad népe. Ennyire egyszerű. De mégis, amikor arról van szó, hogy higgyünk, akkor nehézségünk van. Na most, hogyha most azt figyeljük meg, hogy Pál apostol meg a csapata, hogy mit szenvedtek ők, hogy mennyi nehézségen mentek ők át, mennyi sok küzdelem volt. Ugye mondja is a Biblia, hogy ebben a világban nyomorúságotok lesz. Üldözni fognak titeket. Nem tudom, hogy mennyire tudjátok, de hogy Pisti szokott küldeni az ima csoportnak hírlevelet, hogy a világban mennyire üldözik a keresztényeket, és milyen sok keresztény a hite miatt meg kell haljon. És nagyon sokan szenvednek emiatt. És amikor nekünk abban kell hinni, hogy Isten majd gondoskodik rólam, gondoskodik az én fizikai, anyagi, lelki, érzelmi szükségleteimről, a gyerekeimről, a munkahelyemről, az iskola, a tanulmányaim, stb. Tehát, hogy ezt hogyan tudjuk Istenre bízni. És ez csak is úgy lehet, hogy hit által. Mert lehetetlen Istennek tetszeni hit nélkül, mert hinnie kell annak, aki hisz Jézusban, hogy Istennek a kinyilatkoztatott igéje az, ami ad útmutatást, és bízik Istennek az ígéreteiben. És az elmélet megint nagyon könnyű, de amikor a gyakorlatról van szó, akkor küzdünk ezzel. De úgy is mondhatnám, hogy én már az elmúlt 29 évben láttam már olyant, hogy úgy vagyunk sokan, hogy úgy járunk Istennel, hogy én úgy szoktam mondani, hogy beszedünk egy pirulát. Hát megyek az Isten tiszteletre, és hát arra figyelek, hogy mit kapok, ki fog prédikálni, Tehát kapok egy löketet, és jövő hétig talán csak ki fogom bírni. És tudjátok, hogy egy pirula meddig hat, egészen van, amelyik néhány órát, van, amelyik egy napig, de utána már várom a következő hetet, és akkor így küzdök. És hol van az alapelv, hogy Krisztusban növekedek, Krisztus képmására Isten engemet formál, nehézségekkel, hogyha őszinték vagyunk, ezzel küzdünk. Mert azt várjuk, hogy a gyülekezet, a pásztorom, a vezetőm, ahol vagyok, hogy ők adjanak, mert ezt szeretjük, hogy épüljek. De hogy, és közben leírjuk a karácsonyi listánkat, van 555 puloverem, és kérek még egyet, és kérem a karácsonyi listámat, és kérem Istent imádságba, hogy vezessen, tanítson, formáljon, és nem történik semmi, egy helyben topogok. Mert hogy a pirulát szedem, vagyis azt várom, hogy a gyülekezetem szolgáljon felém, azt várom, hogy akkor a prédikáción keresztül kapjak, és akkor majd csak ki fogom bírni valahogyan. És hol a hitem? És én azt látom itt Pál apostolnak a példájából, hogy ő hitt az Úr Jézusban, és ennek a börtönőrnek azt mondta, hogy higgyél az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülni fogsz. Múlt héten volt egy tábor látássérülteknek, amit szerveztünk, és hát ott voltunk segítőkkel együtt, körülbelül 60-an, és megérkeztünk szombaton, és vasárnap este Nagyváradról jött egy látássérült, és hát ő tett bizonyságot, és a végén így meg akartam neki köszönni, hogy hát köszönöm a szolgálatodat, és azt mondta, ne nekem köszönd meg, hanem az, aki szeretne megtérni, az álljon föl. Na most ezt én nem így terveztem, meg nem szeretem az ilyen, na most állj föl, meg stb., de hogy hát gondoltam magamban, hát itt senki se fog fölállni. És azt mondtam, hát úgy se látom most, akkor segítsetek, valaki áll. És mondják nekem most rúgva, hogy állnak föl az emberek. 10 álltak föl. És abból a 10 emberből 3 ember úgy döntött, hogy újra megújítja a kapcsolatát Istennel, és abból 7 ember pedig ott tértek meg. És még mindig egy kicsit úgy hitetlen voltam, és hát volt időm egészen, tehát hétfőtől péntekig, hogy beszélgessek velük. Leültem velük, beszélgettem velük, még egyszer így átbeszéltük azt, hogy akkor mi is volt az egész, és teljesen értették, és teljesen elfogadták az Úr Jézust, mint megváltójuknak. És például az egyik házaspár, akik Nagykanizsáról jöttek, ők velük már azt is megbeszéltük, hogy majd a nagykanizsai baptista gyülekezetbe fognak bekapcsolódni. Meg mások más gyülekezetbe fognak bekapcsolódni. És azt akarom mondani, hogy ez nem egy elmélet, amit Pál apostolék megtapasztaltak, hogy ez a börtönőr ez megtért. Ugyanúgy én is ezt átéltem. És te is, meg mindannyian úgy, mint gyülekezet is átélhetjük. Tavaly fantasztikus volt, amikor ott a Csiki kertben, nem jut eszembe, 5 vagy 6 merítkeztek be. Fantasztikus volt. Tehát, hogy ez valóság. Ezt megélhetjük, átélhetjük ma is. És még egy kicsit az elméletről engedjétek meg, hogy hát igen, lehet, hogy Miklós Tibi, neked ez az ajándékod, olyan nagy szád van, meg evangélista vagy, hát igen, meg a pásztor is, meg a gyülekezeti vezetők, hát igen, ti vagytok azok, akik a vezetőink vagytok, na hát ti majd szolgáltok, majd ti majd hirdetitek az evangéliumot, és hát mi jövünk, ott vagyunk a gyülekezetben, adakozunk, stb. Hát nekem ez nem ajándékom. Lehet, hogy így gondolkozol. Hadd mondjam azt, hogy az Isten igéje azt mondja, hogy menjetek el és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Ez nem egy olyan, nem egy ilyen, hogy nem azt jelenti, hogy hát ha megteheted, akkor menjél, vagy hát nem azt mondja, hogy csak a vezetők, hanem ez, és nem is egy ilyen, hogy hát, hogyha majd ráérsz, meg stb., hanem egyszerűen ez egy parancs, és ez mindenkinek szól, mindannyiunknak szól. És hadd mondjak erre egy példát, hogy ugyanebben a táborban ott volt a Stasák Bogi, és hát ő ott a kézművességet ott tanította a látássérülteknek, és tudjátok, hogy mi volt nekem, ami a legjobban tetszett? Hogy olyan szeretettel, és olyan kedvesen, és tehát meg a vakok is látták, hogy a Bogi hogy mosolyog. Értitek, időnként így mosoly is elég, és ezzel is lehet szolgálni. És hogy azt is emlékszem arra, hogy amikor itt a gyülekezetben szervezünk valamit, akár a gyerek otthonba, hogyha megyünk, vagy a vezetőink valamiben így megkérnek minket, olyan jól látni azt, hogy a gyülekezetünk így bekapcsolódik, és nyitottak vagytok arra, hogy hirdessük az evangéliumot, és azt akarom még, hogy bátorítsam itt mindannyiunkat arra, hogy ahogyan itt Pál apostol azt mondja itt a börtön őrnek, hogy higgyél, és üdvözülsz, és utána azt olvassuk, hogy hirdették nekik az igét. Tehát az az, ami nekem akkora bátorítás, hogy nem a magam eszére támaszkodjak, nem én kell, hogy valakit megtérítsek, nem nekem kell, hogy valakit rábeszéljek, meg hogy manipuláljam, vagy nem tudom, vagy valami okos dolgot mondjak neki, hogy csatlakozzon, nem tudom hova, meg nem tudom mi. És annyira jó volt például ugyanebben a táborban, bocsássatok meg, mert itt ezeket mind megtapasztaltam ebben a táborban. Ott volt például az egyik valaki, aki ott volt neki Brejben egy valamilyen Jehova tanúinak valamilyen írománya volt ott neki, és azt hitte, hogy az a Biblia. És hát mondtam neki, hogy hát az egy újság, vagy valami, tehát az nem a Biblia, és akkor azt mondtam neki, hogy elfogadnád el, hogy adjak neked egy Brej Bibliát, sőt, hangos formába is oda tudom neked adni. És kérdezte, és akkor hogy néz ki a Biblia, meg hány könyv, meg így elkezdtem neki magyarázni az, hogy az igét, meg verseket idéztem neki, meg azt mondta, pú, de jó, ezt a Bibliát én is akarom, küldjed el majd nekem, és olyan jó volt odaadni neki Isten igéjét. És azt mondta, hogy de jó, most már akkor fogom tudni olvasni Istennek az igéjét. És tudjátok, hogy még mi a jó hír? Hogy Kaposvár mellett lakik a Virág, és azt mondta, hogy a kaposvári baptista gyülekezetben majd be fog csatlakozni. Hát ez nem fantasztikus. Amikor nem az én ügyességem, nem az én okosságomon múlik, hogy valakinek segítsek, hanem Isten igéjét hirdethetjük. És erre nyugodtan támaszkodhatunk, mert Isten igéje elvégzi a munkáját, amire szükség van. És egyszerűen nekem csak el kell mondani az örömhírt. Lehet, hogy csak azzal, hogy egy mosolyjal, lehet, hogy azzal, hogy ezt a helyiséget kitakarítod, meg szoktam olvasni, hogy az emőke szokta írni, hogy láttam a hírlevélben, és olyan jó tudni azt, hogy amikor ide jövünk, hogy tiszta helyre jövünk, és így szinte így érzem az illatot is, hogy egy tiszta helyen vagyunk. Olyan jó az, amikor azt látom, hogy az ajándékainkat így használjuk, és közösségben vagyunk, és ott vagyunk Isten előtt. És tudjátok még, ami nekem nagyon tetszik, hogy ebben a gyülekezetben még egy látássérültnek is van hely a szolgálatban. Tehát, hogyha nyugodtan mondhatták volna nekem a vezetők, hogy jó, üljön le ide, mit kérsz, hozunk neked vizet, etetünk, meg gondoskodunk rólad, stb. Stb. Persze, hogy azt nagyon szépen köszönöm, hogyha kapok segítséget, de hogy abban a megtiszteltetésben van részem, hogy most én itt állok, és ami a szívemen van, Isten igéből ezt én megoszthatom veletek. És ez akkora áldás nekem. Olyan bizalmat ad ez nekem. És tudjátok, amikor egy lelki pásztor megengedi, hogy valaki innen szolgáljon, akkor nem 100%-osan, hanem 1100%-ban bízik abban. Ez egy óriási megtiszteltetés. És akkor, amikor Isten szolgáljuk, és azon gondolkozunk, hogy igen, én csak azt szeretném, hogy én kapjak. Mert nekem erre és erre van szükségem. Ilyen és ilyen betegségem van. Ilyen és ilyen szomorúságom van. Olyan depis gondolataim vannak, meg a gyerekeimnek a problémái, meg az iskola, meg a munkahely, meg nincs pénzem, meg nincs időm, meg jaj, hát majd, hogyha rendben jön az életem, akkor majd szolgálok. Hadd mondjak egy jó hírt, meg egy rossz hírt. Melyikkel kezdjem? Rossz hírt mondom előbb, jó? Addig, ameddig ebben a testben leszünk, sosem leszünk tökéletesek. És sosem fogsz találni tökéletes gyülekezetet. Például a kőszikla, tudjátok, miért nem tökéletes? Azért, mert én itt vagyok. Tehát, szóval ne azt várjad, és tehát, hogy gondolj csak abban bele, hogy Isten, aki tudja, hogy mi porból lettünk, és erről emlékszik, és nem a mi bűneink szerint bánik velünk, 103-os Zsoltár mondja. Tehát ez az az Isten, aki ugyanabban az időben, ahogyan itt formálja a mi jellemünket, épít minket, vezet minket, ugyanabban az időben ő tudja, hogy mivel küzdök. Tudja és látja a gyengeségeimet. Tudja Isten, hogy a bűnösök között a sorban én ott az első vagyok. A Pisti csak mögöttem van. Tehát ez az az Isten, aki hív minket tökéletleneknek, akik nem vagyunk tökéletesek, hív minket, hogy vegyünk részt az ő szöllős kertjében, és hogy őt szolgáljuk. Itt azt olvassuk ennek a Abcsel 16. fejezetnek, ennek a szakasznak a végén, hogy óriási változás történik, ez a börtönőr megmossa a sebeiket, és vendégül hívja a pálapostolékat. Tehát micsoda páli fordulat van itt. Tehát, hogy is van itt, hogy mi is történik itt, hogy akkor a gyülekezet van értem, vagy én vagyok a gyülekezetért. Mit tehetek az országomért én, vagy azt várom, hogy az országom tegyen értem? Itt azt látjuk, hogy ez a börtönőr megtér, bemerítkezik, és kinyitja az otthonát, és vendégül látja a Pál apostoléknak a csapatát. És azt olvassuk ott, hogy örvendezett. Ott, látjátok azt a szót kivetítve? Örvendeztek. Miért örvendezett a börtönőr a háza népével együtt? Azért, mert most már megismerte az Úr Jézus Krisztust, már megismerte a Szent Háromságnak az Istenét, megszabadult a bűnös természetétől, és Isten adott neki új természetet, újjá született, és megtapasztalta azt az örömöt, amit csak is Isten tud adni. És akkor kinyitotta az otthonát, és azt mondta, gyertek, vendégül látlak titeket. Tehát akkor, amikor valaki megtapasztalja Istennek az örömét, Istennek azt a szabadító örömét, akkor már nem az jár a fejében, hogy ki szolgál felém, hanem egyszerűen természetes, hogy ő szolgál, ő ad, ő adakozik, ő nyitja ki az otthonát, és teljesen természetesen ő szolgál a gyülekezete felé, ő szolgál Krisztus teste felé, és ez teljesen természetesen történik. Ne ebben hív minket Isten, hogy ebben vegyünk részt. Hogy mi is ebben részesüljünk. És tudjátok, itt már nem is tudom, kivel beszéltem erről, hogy akkor, amikor itt vagyunk, jövünk és becsatlakozunk a gyülekezetbe, és tagok leszünk, és szolgálunk, nem a gyülekezet van értem, hanem én vagyok a gyülekezetért. Az, hogy nekem van egy lelki otthonom, van egy lelki családom, ahova tartozok. Van egy ilyen otthonom, akik imádkoznak értem. Van egy ilyen családom, akik várnak, akik hogyha valami baj van, akkor megkeresnek, és imádkoznak értem. Van egy ilyen családom, ahol a Marikát várjuk, és vele együtt örülünk, hogy itt van ő is. és örülünk neked is, és mindannyiunk, és együtt vagyunk. Tehát amikor ezt átéljük, amikor ebben benne vagyunk, és akkor, amikor a vezetőink azt mondják, hogy na, akkor egyénileg is, vagy akár mint gyülekezet is, akkor szeretnénk ennek a nagy parancs, missziós parancsolatnak eleget tenni, akkor, hogyha ott van bennünk ez a hozzáállás, amit itt látunk a börtönőrben, akkor Isten elkezd munkálkodni benned is, és bennem is, és formálja a mi jellemünket az ő képmására, és egyszerűen csak akkor azt látjuk, hogy tudjátok, hogyha először Isten országát keressük, akkor minden megadatik nekünk. Hogyha mi Istent keressük, hogyha mi Istent megtiszteljük azzal, hogy az ő parancsának eleget teszünk, és engedelmeskedünk, és követjük őt, akkor Isten egy gentleman. Ő gondoskodni fog a te szükségleteidről. 29 éve járok ezzel az Istennel. Köszönöm. Ebben a 29 évben megtapasztaltam azt, hogy amikor a saját eszemre támaszkodtam, azok a gyümölcsök azok nagyon savanyúak voltak, azokat a fogam is beletört. De van néhány olyan példa, amikor azt megtapasztaltam, hogy Isten országát kerestem először, amikor én nem értettem, hogy miért vakultam meg, amikor én nem értettem azt az adott nyomorúságot, vagy adott betegséget, vagy bármi is legyen az, akkor volt egy pont, amikor nekem el kellett dönteni, hogy akkor hiszek-e benne, vagy nem hiszek. Hiszek az ő ígéreteiben. Hiszek, és rábízom magamat Istennek az igéjére. És amikor én rábíztam magamat, akkor nekem nem kellett aggódni, mert Isten bőségesen gondoskodott minden szükségleteimről. És tudjátok, hogy ez nem elmélet, ez nem egy, amit most mondok, ez nem egy ilyen, hogy most ez Pisti megtanította nekem, hogy mondja, tapasztalatból átéltem. És ebben az Istenben bízhatunk, mert ő gondoskodik rólunk. És amikor őt szolgálni akarjuk, akkor ez egy áldozattal jár. És alkalmazásként szeretném itt csak egy gondolatot szeretnék mondani, hogy lehet, hogy kevesebb tévét nézel. Én nem vagyok az otthonodban, nem tudom ki mennyi tévét néz, én csak itt példának mondom. Vagy lehet, hogy kevesebb újságot olvasol, vagy lehet, hogy kevesebbet Facebookozol, vagy sorolhatnám. Mindenki tudja, hogy ki mivel tölt nagyon sok időt, és azt az időt, amennyivel kevesebbet tévézel vagy Facebookozol, azt az időt akkor azt mondod az Úrnak, Uram, én ezt az időt neked akarom adni. És oda mész az Otyához, vagy a Pistihez, és azt mondod, na, erre a hétre szeretnék egy fél órát odaadni a szolgálatra. Van valami ötletetek, hogy hogyan szolgáljak? Higgyétek el, hogy nem fognak adni, lesz mit szolgálni. És próbál ki, nézzek meg azt, hogy amikor hozol egy áldozatot Jézusért, az evangéliumért, és odaadod azt az időt Istennek, úgy, ahogyan odaadod Istennek az adományaidat, és úgy imádkozol, és így dícséred, énekekkel magasztalod ezt az Istent, nézd csak meg, hogy Isten majd mit tesz. Meg vagyok győződve, hogy elkezdi benned azt a munkát, amit úgy hívnak, hogy transformáció. Elkezdődik az a csoda, amit Pál apostol meg Jósiás megtapasztalták, amikor ők Isten ígéretében, Isten igéjében bíztak, teljesen Istenre bízták az életüket, és az ajtók megnyíltak, és az arcvonal előtt a dicsőítő csapat hangosan dicsőítette az Urat, nekik csak vesztegek voltak, és Isten harcolt értük, Isten harcol értünk, és ő adja nekünk ezt a győzelmet. Hiszel-e, ebben az Istenben? Akarsz-e egy áldozatot hozni Jézus Krisztus evangéliumáért? Erre hív minket Isten. Én ezt élem át, és azért imádkozom, hogy Isten ebben áldjon meg minket, és vezessen minket. És mindegy, hogy jön a negyedik hullám, nem jön, mi Istent szolgálni akarjuk, és rábízzuk magunkat, és ő majd gondoskodni fog rólunk. Hiszed ezt? Akarom befejezni itt egy imával. Ebben az imában három alapelv lesz. Az egyik az, hogy Krisztusban növekedjek. A másik alapelv az, hogy amikor nehézségeim lesznek, hogy Isten segítsen, hogy el tudjam viselni azokat a nehézségeket. És a harmadik pedig az, hogy Isten adjon nekem bölcsességet, hogy tudjam őt követni, tudjak neki engedelmeskedni. És amikor itt a végén, most itt a Mátéék, ahogyan vezetnek minket néhány énekben, vagy Máté is fog mondani néhány szót, de hogyha a szakadéknak a szélén vagy, vagy a kötélnek a végét fogod csak, vagy hogyha vannak küzdelmeid, nehézségeid, akkor azon gondolkozzál, hogy ezt az Istent ugyanúgy dicsérjed, magasztaljad, ahogyan Pál apostolék tették, Jósiásék tették, és erre az Istenre bízhatjuk az életünket. És hogyha neki adunk időt, és érte az evangéliumért, hozunk egy áldozatot, hidd el, hogy Isten gondoskodni fog rólad. Drága mennyei atyánk, hálát adok te neked a te igédért, a te igazságodért. Kérlek, Uram, hogy segíts minket, hogy a te igédben, igazságodban növekedjünk. Formálj minket a te képmásodra, Uram. És akkor, amikor nyomorúság, nehézség, betegség, vagy bármilyen nehézségben vagyunk, segíts minket, Uram, hogy azokat a nehézségeket el tudjuk viselni. És kérlek, mennyi atyám, hogy adj nekünk bölcsességet, lelki látást, hogy a te nyomdokaidat lássuk, hogy téged tudjunk követni, hadd lássuk a te céljaidat, a te terveidet a mi életünkben. És kérlek, mennyi atyám, hogy add, hogy mint gyülekezet is, add, hogy ugyanúgy növekedjünk, akkor vannak nehézségeink, el tudjuk viselni, és adj bölcsességet a vezetőinknek, áldjad őket meg, Uram, és áld meg minket, mint gyülekezet, hogy a te evangéliumodat tudjuk hirdetni a te dicsőségedre. Jézus nevében. Amen.